Tapsoljatok nyugodtan, hálálója, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, méltó arra, hogy örvendezzünk, ünnepeljük őt. A nagy hét első napja van, virágvasárnap, ami bevezeti a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Húsvét volt a célja a karácsonynak, és húsvét nélkül nincs pünköst, nincs egyház sem. Csodálatos kegyelem Istentől, hogy fiában Krisztusban meglátogatott bennünket. Az öröm okairól szeretnék beszélni, és amikor az öröm okairól beszélek, akkor ezeknek a hiánya mindig az örömtelenséget is előidézi. Azokról nem beszélek, de amiről fogok beszélni, abból ez következik. Tehát nyugodtan hallgassátok úgy, hogy az öröm okairól fogok beszélni, de ezek hiánya pedig jelenti az örömtelenséget, a keftelenséget, a lehúzottságot, a lenyomottságot az életünkben, míg ezeknek felismerése, ezekről koncentrálás az pedig jelenti az öröm forrását az életünkben. Na most, ugye tudjátok, én futballdrukker is vagyok, és van egy csapat, akit szeretek. Az a helyzet, hogy nem lehet akárki egy csapatnak úgy drukkere, mondjuk a B középben, hogy mikor a csapat a gólt rúg, értitek, a többi ilyen go, minden nagyobb tétje van a mesnek, köszi, bocsi, a technikus megdolgoztattam. Minden nagyobb tétje van a mesnek, annál nagyobb öröm, de igazán akik szurkolnak egy csapatnak, azok hűségesek a csapathoz, és elkísérik, és ami vereség van, meg MB2 versik ki a MB1-esen, akkor is szeretik, és támogatják. Na most ugye, nyilvánvalóan, hogy mindenki van egy nagyszerű csapatunk, akinek a csapatkapitánya egy názereti Jézus Krisztus, a csapat tagjai pedig a keresztények, akik egy csapatban focizunk, és igyekszünk gólt lőni, gólokat lőni, kupákat nyerni, azaz embereket segíteni arra, hogy megismerjék a megváltás csodálatos üzenetét, és ezen keresztül Jézus Krisztust, a megváltót. Amen? És amikor rúgunk egy gólt, azaz valaki megtér, akkor a mennyországban nagy öröm van, és igazán furcsa az, amikor valaki a csapatunkba tartozik, és ugye vannak ilyen futballisták, akik nem örülnek mások sikereinek, ezek az egoisták szoktak lenni, de nem csak futballisták, hanem egoisták is. És így szokott lenni ez a keresztényekkel is, hogy az egoizmus az akadályoz az, hogy örülj más sikereinek. Na nézzük meg a Bibliából a hétfő, a vasárnap és a hétfői események egy pici kis részletét, mármint a virágvasárnap és az követő hétfői napnak az eseményeiből vettem ki két ige szakaszt, és az Ószövetségből hoztam egy nagyon rövid történet részletet, és majd ehhez fogok fűzni egy ige csokrot, egy ige fűzért, ehhez kapcsolva pedig néhány bátorító szót szeretnék szólni. Oké. Jó. Lukács evangélium a 19. rész 29-es verstől így hangzik a virágvasárnapi történet. Amikor közel ért Betfagéhoz, ahol egyébként az arándokok, akik mentek az ünnepre, megtisztálkodtak, megmosakodtak, miért bementek Jeruzsálembe, tehát nagy tömeg gyűlt már itt össze Betfagéban, és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemmel lévő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. A vörös tehén is az volt, alatt ismert, hogy iga még nem volt rajta, az áldozati tehén, tehát ami szent, valami tiszta, ami elkülönített dologról van itt szó. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Na most ez az első eset, amikor Jézus azonosítja magát az Istennel. Korábban emberfia, Dávid fiaként nevezi magát, itt viszont világossá teszi, hogy ő az Isten. Ő az Úr, a Jahve, aki volt, aki van és aki lesz. Az Istennek van szüksége rá, tehát így is fordíthatnánk. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak szüksége van rá. Aztán elvezették azt Jézushoz. Felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok és az egész sokaság örvendezve felhangon dicsérnik ezt a Isten mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Többek között ezelőtt történik Lázár feltámasztása, és feltámadásának híre elterjed az egész környéken. Sokan kimennek Jeruzsálemből is, Betániába, hogy megtalálkozzanak a feltámadt Lázárral, hogy a csodájára jártak. Ennek a híre ugye elment húsvét előtt szerte. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta nekik. Mester, neki, mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Tehát mondhatom én nekik, hogy legyenek csendben. Tehát én mondom, még nem láttam olyan futballmeccset, ahol B-középet bárki megmerte volna ott közvetlenül mondani, hogy ne örülj már annyira. Kapott volna egy sallert. Én mondja, minek örülnek ezek? Hát örülnek. És lehet mondani azt, hogy jó, de hát ezek majd megfeszítették, meg ezek majd mondták, bocsánat, oké, de ott nagyon örültek. Én tudom, hogy volt ennek másik folytatása is, de akkor ők, ahogy ők elgondolták, hogy jön a messiás, meg amit ők gondoltak akkor a messiásról, ahogy ők várták a messiást, a királyt, a királyok királyát, volt egy elképzelésük nyilván, de annak örültek. Persze ez nem találkozott mindenben azzal, ami az Isten terv volt, ezt nem értették, még nem látták be, de még a tanítványok sem értették, hogy minek hogy kell történnie. Ők igazán várták a messiást, hogy eljön a királyság, de annak örültek. Amit ők megértettek, azt szerint örültek. Milyen borzasztó, amikor valaki mindig azt szerint akar örülni, hogy majd meg fog érteni, és mindig benne van az a félelem, hogy jaj, nem értek még mindent, nem örülök annyira. Bocsánat, amikor gólt rúg a csapat, akkor örülünk akkor is, mikor nem tudjuk a meccs végét. De örülünk annak a gólnak. Nem? Pedig nem látjuk végig az egész meccset. Máté evangéliumában a hétfői eseményből, mármint a nagy heti eseményből. Máté 21.13-tól olvasok. Azt mondja az írás, hogy ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek, ugye a templom megtisztításának eseményéhez kapcsolódik az ige. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tesz, és a gyerekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsanna Dávid fiának, Hozsanna Dávid fiának, Hozsanna Dávid fiának, haragra lobbantak. Milyen a gyerek? Előző nap hallott, hogy mit kiabálnak a felnőttek. Látták bevonulni a messiást, látták a csodákat, jeleket, ők csinálták, amit a felnőttektől láttak. A felnőttek már elhallgattak, mert ők egy kicsit másképp képzelték ezt el még tegnap, mint ahogy a mai nap történik. Már gyorsabban gondolták, hogy már trónra is ül Jézus, és el is rendezi a rómaiakat, meg mindent, őket meg felszabadítja. De a gyerek milyen? Ő örül a pillanatnak. Örül, amit lát. Örül a messiásnak. És látta a szülőktől, hogy hogyan örvendeztek még az előző napon, és ők kiabálnak. Ők nem kapcsolnak ki, nincs elképzelésük, hogy majd tegnap, meg holnap, meg mi lesz majd, meg nehéz az élet, meg ilyen, meg olyan problémák vannak, meg jaj, de nehéz, ki tudja, komolyan veszik-e, nem veszik komolyan, jól csinálom, nem jól csinálom. Nem gondolkodnak, látják, hogy Jézus csodákat tesz, és ámulnak rajta, örvendeznek, újonganak, teljesen egyszerű gyermeki szívvel, és elkezdenek kiabálni. És hogy kiabálják, hogy Hozsanna, azaz ments meg, abban az időben pedig egy ilyen éhező felhang is volt benne, ments meg bennünket, adj kegyelmet, adj irgalmat, ugye nekünk Dávid fia, tehát válts meg bennünket, ugye a messiási várakozás van ebben a felkiáltásban, az örömújongásban, az örvendezésben. Ezek a gyermekek gyermeki egyszerűséggel, keveset okoskodva, keveset fontolva, keveset mélegelve, nem foglalkozz azzal, hogy mit mondanak a mások, hogy gondolkodnak a farizeus bácsik, hogy gondolkodnak a nem farizeus bácsik, és csak egyszer azt mondják, Jézus, halleluja, dicsőség neked, Jézus, óriás vagy, Jézus hatalmas vagy, nagyszerű vagy, csodálatos vagy, csodatévő Isten vagy, te vagy a mi királyunk, halleluja. És a farizeus bácsik pedig összetolták a szemöldükön, és mit örömködtök itt? Aztán, és így szóltak hozzá már, mint Jézushoz, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig ugye korábban azt mondta, kövek fognak szólni, most meg egy másik választ ad. Jézus így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok, hogy gyermekek és csecsemők szájáltal szereztél dicséretet. Amen, halleluja, dicsőség az Úrnak. Milyen nagyszerű az, amikor a gyermeki lélek megérzi az Isten fenségét, jóságát, nem okoskodik, nem gondolkodik kockázatvállalásban, hogy túl nagy kockázat így imádkozni, túl nagy kockázat így viselkedni. Ú, még a végén lesz valami baj, még az ördög, nem fog, még rám jön az ördög, hogyha nagyon örömködök itt. Jújújújúj, milyen keresztény gondolkodik így, fél az ördögtől, hogyha nagyon összeállja magát Jézusnak, akkor jön az ördög. Hát én azt tudom, hogy nagyon el vagy rejtve Jézusban, akkor sokkal nehezebben fér hozzá az ördög. Én a Bibliámban ezt olvasom. Tehát nem, hogy több bajom lesz az ördöggel, mert hanem nagyobb védelem lesz az életemben, mert mélyebben vagyok Krisztusban. Én így olvasom. Tehát én inkább az Istent félem, aki a testet és a lelket is jelnára vetheti, nem pedig az ördögöt félem, aki esetleg kárt tud okozni fizikai értelemben nekem. Gyere, bátorít itt Jézus. És a gyermeki egyszerűség olyan őszintén, csak úgy rácsodálkozik, nem fifikázik, nem okoskodik. Ó, gyönyörű ez a világ. De ha lefagy, mi lesz? Ugye ez az felnőtt ember. Már gondolkodik a hónapban. Azt mondják, hideg idő lesz. Nagyon változékony az idő, és sivatag lesz. Tavaly ezt mondták. Magyarország sivatag lesz. Néhányan már látták a sivatagot. Magyarországon fújni fogja a szél a homokot. Én meg este is hálát adtam, olyan jó zuhé esett, és megyek haza, a gaz is olyan virgonc az udvaron, olyan méregzöld, érted, nem is lehet nagyot festeni. Mondom is feleségemnek, az nem gaz, hanem fű. Így van, az fű, mondja a feleségem. Így van, az fű. Látjátok? Az fű. A fű is olyan virgonc, de látom, hogy nézem a mezőt, érted, be van vetve a föld, hajt, sarjadnak ki a vetés, áldom az Urat, Uram, köszönöm, hogy volt, aki elvetette, köszönöm, hogy megöntöztet, köszönöm, hogy ki kell. Halleluja! Dicsőség az Úrnak, az élet diadalmasodik a halál felett. És esik az eső. És mégsem a sivatagi szél jön. Pedig már tavaly minden hír újságban le volt írva, hogy vegyetek izéket, nem is tudom miket, ilyen túlélő maszkokat, meg stb., hogy túléljétek a sivatagot. Túl sokat foglalkozunk a világ végével, és kevesebbet foglalkozunk az élettel. Az élettel. Ne a világ végével foglalkozzál. Hidd el, az eljön. De én azt olvasom a Bibliám, hogy elég minden napnak a maga baja. Ne aggódj a holnapi napért. Miért? Az majd aggódik magáért. Nem is tudsz megoldást találni rá. Tehát én azt mondom ma az ő szavát halljátok, ne legyetek kemény szívek. Hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Értsétek meg, mi az Úr akarata. Krónikák könyve, nagyon nagy veszedelem. Izrael népére hatalmas sereg támad, egy istenfélő uralkodója van, Jósafát személyében. És csak egy részletet olvasok, a gondolkodásmódot szeretném, ha megértenétek, ahogy gondolkodtak Isten szent emberei, amikor rendben voltak az Úrral. Amikor egészséges volt a szellemi gondolkodásmóduk, és nem voltak letompulva a szellemi értelmükben, hanem tudott szólni hozzájuk a Szentlélek, és ezt képesek voltak befogadni, és azt szerint járni. 2 Krónika 20-21 és 22-es verset olvasom, csak ebből a nagy történetből, ami teljes egészében nyilván érdemes elolvasni. Az egész szakasz erről szól, a 2 Krónika 20. A 21-es verstől olvasom tehát. Miután tanácsot tartottak a néppel, fölállította ugye a király az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt. Az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Jelzem, több százas sereg volt szembe, akik el akarták pusztítani őket, és azt mondták, hogy áldassék az Úr, mert az ő szeretete örök. Az ő szeretetét, az a probléma, amit most látok a fizikai szemben, az nem befolyásolja, mert ő jó. Ez az alapigazság. Amit látok, hogy probléma, az abból nem következik az én számomra, hogy Isten gonosz. Ez a dicsőítésnek az alapja. A rossz napokban is, a harcokban, a küzdelmek közepette, ez a dicsőítésnek az alapja, hogy a problémáimból nem következik az, hogy Isten gonosz, hanem az következik, hogy Isten jó és szeret engem. Ez az én megértésem, az én hitem. És nézzétek meg, hogy ugye a Új Szövetség Isten tiszteletnek része a dicsőítés. Na most a dicsőítésnek legyél aktív része. Akkor nem vagy aktív részese, nem egy csapatba focizol azokkal, akiknek a győzelméért itt szorítunk és küzdünk, vagy fogalmad nincs, lövésed nincs arról, hogy eszik vagy iszák a dicséretet. Mert mi nem értetted meg. Vagy elfelejtetted már. Vagy egészen másképpen gondolkozol az életről, mint egy Biblia kijelenti. Én nem tudom. De a Biblia azt mondja, hogy előreálltak ezek a dicsőíték. Megszentették magukat, persze. Normálisan, oda szánták az életüket, és ők mentek erről. Ez a hiteles, nem? A nyílzápor előtt, elől mi vagyunk itt a vérvonal, és elkezdték Istent magasztalni. Azt mondják, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert örökét ad szeretet. Mi van? Mi bajod van? Hát jön az ellenség, hát meg fogunk halni, mindenkit kinyírnak. Hát ezek eltaposnak bennünket. Jön a sárga veszedelem, jönnek az oroszok, vagy a nem tudom, kínaiak, nem tudom, ki fog már mindenkit elpusztítani az egész világot. Jön az atomháború. Hát kinyitod egy kinyitsz egy újságot az interneten kívül. Drámai bejelentés. Közel a harmadik világháború. Már ezt olvasom egy hónapja. Akkor anyja mégsem volt közel. Tehát értitek, megy a parasztvakítás, megy a félelemkeltés, megy a figyelemelterelés. És ők meg azt mondják, ott a sereg, jó, látjuk jól. Hát persze, hogy látjuk, hát nem vagyunk vakok. Tehát lehet, hogy mondtad volna a dicsőítőknek, csendesebben még meghallják. Addig vagyunk biztonságban, még ott vannak. Még van egy pár óránk, még ide érnek. Néha tényleg az emberek így foglalkoznak az ellenséggel, ahelyett, hogy a mindenhatóval foglalkoznának. Az élő Isten emelnék tekintetüket. A problémákkal kezdenek foglalkozni, a problémák tengere elborítja az elménket, a lelkünket, és nem tudunk ezt így dicsőíteni, bár ez az örömnek a forrása. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó, az ő szeretete örökké való, örökké tart. Dicsőség ezért neki. Igen, amikor elkezdték, figyeljetek, és ez már nem csak a dicsőítők, hanem az egész nép, ugye ment a dicsőítő csoport elől, elkezdték az újjongást, azt olvassuk, újjongást, és a dicséretet. Tehát azt mondja a Biblia, hogy nem csak dicsőítettek így, hogy nem tetszik ez a szám. Kicsit hamis volt ez a hang. Az a zongorista, na az jó, az szuper. Miért nem szóló gitár van? Miért nem akusztikus gitár van? Miért nincs dob? Miért van dob? Na, ugyan már. Ugyan már. Ez is a testi szint. A testnek a dolgai, nem a szellemnek a dolgai. És azt mondja, ment a dicséret, a magasztalás, és felbátorodott az Isten népe. És nem azt mondták, hogy dicsőítettek, hogy kicsit, hogy óvatosba, magukba énekeltek, vagy dúdolgattak. Hanem azt mondja a Biblia, hogy újjongva, tehát a formája is le van írva a dicsőítésnek, tehát nem csak dicsőítettek, hanem ezek újjongva dicsőítettek, és képzeljétek el, megteltek isteni erővel és reménységgel. Tehát e közepette, mikor bekerültek ebbe a légkörbe, az Isten emelt tekintetükből, a hitnek a légköre töltötte a szívüket, a szellemüket, hogy Isten jó, Isten kegyelmes, és ha Isten kezébe vagyunk, semmi olyan dolog nem történt, ami engem elválaszt tőle. Bármi történhet, az nem lehet olyan rossz, mint amilyen jó, hogy vele vagyok. És így mentek. Volt proféciájuk persze, ráálltak, elhitték, de azt is el kellett hinni azért, mert realitás nem volt benne. Tehát, hogy ők győznek. Semmi realitás nem volt benne, hogy túl lehet élni rákos betegséget, nincs, nem volt benne realitás, de mégis lehetséges. Mert Istennek van hatalma arra, hogy győzelemre vezessen bennünket. De ez nem kell engedni a halál szellemét rámenni az életünkre, a gondolatainkra, és lemondani ma, a holnapról. Mert minden napnak megvan a maga baja. És azt mondja, megyünk, halleluja, Isten jó. És nézzétek meg, azt mondja az írás, hogy amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó amóniak, moábiak és Szeír hegyvidék lakói között, ezért vereséget szenvedtek. Látjátok, nem az történt, amit emberileg reálisnak tűnt. Mert a realitás az nem hit. A hit pontosan arról szól, hogy olyan dolgok történnek meg, amik nem reálisak. Aki a realitást akarja az életébe, az ne legyen hívő. Mert az nem ugyanaz a kettő. Az agyi, a racionális, de elképzelhető, hogy mit tudok én elképzelni, hát az a mennyet nem hagyja meg. Inkább azzal foglalkozunk többet, hogy ő mit gondol arról a helyzetről. milyen az Isten, és abból, amilyen ő, mi következik? Abban a szituációban, a helyzetben. No, hát ezek voltak a bevezető igék. És akkor nézzük néhány öröm okot, amit a Bibliában látjuk, hogy felszabadult öröm jellemezte Isten népét ezekben a élethelyzetekben. Az egy krónikákban, a 16.7-től olvassuk azt az esetet, amikor Dávid beviszi a Fridládát a sátorba, ez nem a Szent Sátor, hanem az úgynevezett Dávid sátora, amelyre az Új Szövetségben is történik utalás, a Apcsel 15-ben, az apostoli tanácsban beszélnek erről, mint profétai megbeteljesedését, a Dávid sátora, ugye az a hely, hanem a Szent Sátor meg ószövetségi szertartások folynak, hanem is jelléte van, és közvetlen bejárás van az Isten jellétébe, az Új Szövetségi kép. És ezért lényeges ez, tehát az Új Szövetségi előkép van megjelenítve a Dávid sátorában, Jeruzsálemben fölhúz egy sátrat, és beteszi a Fridládát a sátor közepébe, közben pedig a maga az oltár másik helyen van, folyik az istentiszteleti szertartás egy másik helyen. A Dávid sátorában azonban az új szövetségi, dicső, új szövetségi istentiszteleti formát alakítanak ki Dávid, Gád és Nátán proféta istentővet mennyei kijelentések alapján, az istentiszteletnek pedig jelentős részében ott volt a dicsőítés és a magasztalás. Tehát az élő Isten dicsérete, magasztalása hangszerekkel és énekhangon. Tehát hangszerek és énekhangon. Ez fontos volt. Ez az Ószövetségben olyan kijelentés, ami az Új Szövetséghez tartozik. Tehát az, hogy mi dicsőítjük az Istent itt az istentisztelet elején, az nem egy liturgikus elem. Mert így tanultuk, vagy így láttuk valakitől. Ez a Biblia kijelentés alapján tesszük. Meggyőződésünk, hogy az Új Szövetség gyülekezetben ez a helyén való. Része az Új Szövetség istentiszteletnek a dicsőítés és a magasztalás. Amivel pedig a Biblia szerint teljes erővel bele kell állni. Ez akkor fogod teljes erővel dicsérni az Istent, ha érted, miről van szó. És Dávid teljes erővel dicsért az Istent, ezért bolondnak is nézte a testi ember, a felesége. A sauli lélek bolondnak nézte, pedig Dávid teljes erővel dicsért az Istent. És olvasd az 1 Korinika 16.7-től, hogy azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Adjatok hát az Úrnak, hívjátok segítségű nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek, zengjetek Zsoltát neki, emlegessétek csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örvendjetek. Szívből örvendjenek azok, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orszáját szüntelen. Ez tehát az Isten jelenlétéből fakadó öröm. Az Isten jelenlétének az átéléséből fakadó öröm. Úgyis a Fridláda az Isten jelenlétének szimbóluma volt. Összefoglalva röviden. Azt mondja itt az írás a 10. versben, hogy örüljenek. Örüljenek, akik keresik az Isten jelenlétét. Mert Isten elérhető. Isten megtapasztalható. Isten a fiában, Krisztusban egészen közel jött hozzánk. Hogy találkozhassunk vele. Az irgalom, a könyörület, a kegyelem által. Azt is jelenti az örvendjetek, hogy megörvendeztetni a szívemet valami, vagy valaki, valaminek az átélése, megtapasztalása, valamire való emlékezés, és a valakivel való találkozás. Megörvendezteti a szívemet tehát az Istennek a jelenléte. Mit mond itt az írás? Hogy a dicsőítők mire bátorították az Isten népét, hogy keressétek az Urat. Nyissátok meg a szíveteket, a receptoraitokat. Amikor eljöttök Isten tiszteletre, akarjatok az Istennel találkozni. Ne azon gondolkodjatok, hogy mit mondottatok el múlt héten. Azon csak röviden. Bocsáss meg, Uram, ezt is elszóltam, annyira bánom. 25-ször kértem bocsánatot, most megint bocsánatot kérek. Irgalmas Isten, könyörülj rajtam. Érzem, hogy elválaszt tőled. De jövök hozzád, Uram, úgy, ahogy vagyok. Most megtisztál, szented meg a szívem, Uram. Én akarlak téged dicsőíteni. Nem akarok kimaradni jelenlétedből. Kereslek téged teljes szívvel. Keressétek az Urat. És aki keresitek az Urat, azt mondja a Biblia, örvendjetek. Miért? Mert Isten megtalálható. Isten jelen van. És különösen jelen van az Isten tiszteleten. Ezért jövünk el. Ezért nem lehet pótolni az Isten tiszteleten való jelenlétet. nem az internet kategória, ez a jelenlét kategória. Dávid elmegy be a sátorba, és ott imádja az Istent. Leül a Szent Isten jelenlétébe. És nem hal meg? És egy csoda volt, lehetetlen volt. Főpap évente egyszer mehetett be oda. Ő pedig ott időzik, ül. Azt mondja, hát Istenem, nem is értem. Azt mondja, én nem is értem. Hát azt mondja, én egy birkapásztó gyerek voltam, uram. Hát én parityáztam, csúszdíztam ott meg, zavaráztam a... Hát így az a medvét, meg az oroszlánt is zavaráztam, hát az volt a hobbim. Tehát nem volt egy átlagos gyerek azért. De nem ez a lényeg. Nem is értem, hogy hogyan emeltél engem idáig, Istenem. Hát én ki vagyok én? Meg az én házam népe, hogy engem királyá tettél. Sőt, azt mondod nekem, hogy tőlem számzik, hogy a Mesiás. Hát ez nem is tudok mit kezdeni. És akkor ugye elbeszélget Istennel. És akkor gyönyörködik abban, amit Isten az ő életével tett. És a jelenlétében gyönyörködik abban, amit Isten ő érte tett, és ő vele tett. Aztán a megigazultak öröme. A Zsoltárok 31.11-ben van. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok, ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Hát azért is van egy pár jelző. Nem? Nem tudom, habitus függő, tehát én tudom azt, tehát lehet, hogy neked ez már újjongás. Neked meg lehet ez az újjongás, nem tudom, nem vagyunk egyformák, nem szeretném azt, hogy ebből ilyen reklámműsor legyen, értitek, ilyen külsőségekben kimerülő valami. Nem ez a lényeg, hanem a szíved felszabadult öröméről van szó. És az, hogy nem az a foglalkozok, mint mond a másik, hanem én az Isten keresem. Itt az Isten tiszteleten, elsősorban az Isten tiszteleten, azért jövünk ide, hogy keressük az Urat. Utána lehet beszélgetni. De most azért jövünk ide, Isten keressük, az Urat keressük, és azt mondja, hogy örüljetek, örvendjetek. Újjongjatok, akik megigazultatok. Mert ugye itt a igazak kifejezés a görög nyelvben, az a töve, a megigazulás szónak áll itt, amiről Pál apostol olyan gazdagon beszél a római levélben, hogy Isten azt mondja rád, hogy nem vagy bűnös. Ez a megigazító kegyelme az Istennek. Azt mondja, hogy újjongatok, akire azt mondta Isten, hogy a fiam vérért nem vagy bűnös. Bírósági ítéletként felmentésben részesülni, ezt jelenti. Újjongjanak az igazak, akiknek megbocsátott az Isten. Újjongjanak az igazak, akiknek eltöröltettek vétkeik. Ha még nem úgy vagy itt, hogy eltöröltettek a bűneid, hirdetem a bűnök bocsánatát. Jézus meghalt a vétkeidért, ad neki az életedet, és megbocsát neked. Megtisztít, ha vétkeztél keresztényként, a bűnbocsánatba süllyedtél, hirdetem neked, Jézus meghalt a bűneidért, és kész megszabadítani, megszenteni, megtisztítani. Ez a reménység, a szentek reménysége. Ahogy Pál apostol bátorít bennünket. Aztán a nehézségekben az Urat keresőknek az öröméről beszél a Biblia. Erről olvasunk a Zsoltárok 40-ben. A 17. verstől. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj! Látjátok, azt mondja, hogy Biblia, örüljenek és örvendezzenek azok, akik olyan szorító helyzetbe kerülnek, amire azt mondják, hogy Uram, ne kés, már nem bírom tovább, nehéz nekem, túl nehéz a teher nekem. Az Urat keresők öröme, akik nem halott bálványokhoz, hanem az élő Istenhez folyamodnak segítségét, a mindenhatóhoz, aki Jézus Krisztusban megváltott bennünket a bűn, a sátán és a halál hatalmából. Hogy ne adnak Krisztusban mindent, amire szükségünk van oda? Örüljenek a nyomorúságban lévők, mert van kihez menekülniük, és van kihez folyamodniuk bajai közepette. Így bátorít bennünket Isten szelleme Mikás prófét által, a Mikás 7.7.8-ban. De én az Urat várom. A szabadító Istenemmel reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, lelkem ellensége. Ne örülj bajomnak, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Amen. Ez a bajban lévők örömének a kulcsa. Aztán a napkezdés öröme. Mindjárt jön a hétfő. Ki fog menni hétfő reggel dolgozni? Ó, halleluja. Hétfő csodás nap. Hétfő csodás nap. Főleg, amikor ugyanúgy fáradt, hogy szerdán, azt mondja, péntek van. Lehet olyan is van, de nem mindig azért. Valljuk őszintén. Nem minden hét ilyen. A hétfő, tehát a napkezdés öröme. Mit mond a Zsoltárok 9.14? Azt mondja, figyelj, árazd ránk kegyelmedet reggelenként. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként. Hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Tehát mit mond? A napkezdés öröme egy kulcskérdés. Hogy hogyan indulnak a napjaink. Örüljünk, azt mondja, újjongjunk. Ilyet is mond, hogy rikolt örömében. Öröm kiáltás hallat. Van, amivel hétfőn reggel, ha, halleluja, olyan kicsit óvatosan, mert lehet, a többi még alszik. Hát tudjátok, hogy aki korán reggel új hangos szóval üdvözli embertársát, átoknak veszik azt tőle. Tehát most értitek, szóval nem azt jelenti, hogy te örömködsz, és mindenki átgázolsz, és mindenki fel kell. Azért ez lényeges kérdés, nem erről beszélek, de az, hogy milyen lelkülettel készülök a napra. De borzasztó lesz a nap. Hát, ha borzasztó lesz a nap, akkor nagyon kell keresnünk az Urat. Minél nehezebb az a nap, annál nagyobb szüksége van Jézusra. De mi nem ezt csináljuk, hanem gyorsan bekapjuk, gyorsan elszaladunk, olvasunk egy picikét, már benne is vagyunk a nyakig. És akkor, aj, Uram, de nehéz. Elborít a hullám. Jaj, de nehéz életem a Jézus. Ó, látod, hogy szenvedek, érted? Az ember, hogy hát fel a töltőt, hát leverül a telefon. Voltam egy földúton a töltőre, csak nem tudtad be a másik végét. Volt már olyan, igaz? És itt reggel a telefon, hogy 15%. Hát ez nem lesz elég mára. Hát nem ilyenek vagyunk néha? A szellemi életünket tekintve? De szembenézni magunkat 10 órakor, ó, 7-kor. Aj, Uram, 15%-on áll a töltő. Végem van. Rájött, én nem tudtam be a másik oldalon. Újjongó örömről beszélt át a Biblia. Ez óriási, azt mondja, kegyelmet rámárasztod reggel, és ebből a kegyelem tapasztalatból vígörvendezés jön az életembe. Vígörvendezés jön az életembe. Reggel ima, dicséret, háladás, istenkeresésben rejlő erő, olyan a léleknek és a szellemednek, mint a friss harmat a növényeknek. Olyan ez, mint a friss harmat a növényeknek. Úgy döntözi meg az ember szellemét. Ha rosszul vagy lelkileg, mit kell csinálni? Hogy? Hát keresik el az Urat, nem? Hát nem ezt csináljuk. Előveszed az imalevelet, nem tudod, miért imádkozzál be. Miért imádkozzak? Ó, elég imádkoztam, és felejtettem, miért kell imádkozni. Hát nem tudod az imalevelet, és elkezdesz imádkozni, és imádkozol, és imádkozom, én is átértem ilyet. Imádkozom, és mondom, mi a következő téma? Hú, az előbb imádkoztam érte. Már a lélek tovább vitt engem a következő sorra, pedig még nem is olvastam el. És mivel befejezem az imádkozást, egyből jobban leszek. Hát, hogy nem. Feldugtam magam a töltőre, és az Isten szelleme elkezdte átjárni az én szellememet, meg a lelkemet is. És a csüggett lélek helyett ad egy frissebbet. Még frissebbet. Egy erőteljeset. A reggel öröme, amikor átélem, hogy rám árasztja, engedem, hogy rám árasztja Isten az ő kegyelmét, akkor keresem őt, hozzá folyamodom, és viszem a szívemet, az életemet oda hozzá, mint frissítő harmat a növényeknek. Aztán hadd beszéljek egy másik aspektusáról az öröm forrásának, ami szintén rendkívül fontos, és nagyon sok öröm van benne, és mindig tudjátok, az ellenkezője is igaz, mondtam nektek. Azt most nem mondom el. Ez a szülőkörömről is beszélek, de ez most a házastársi öröm. Az első dolog a házastársi öröm. Nézzétek csak. Azt mondja a példabeszédek 5.18. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjú korodban elvett feleségednek. Tehát lehet, meg kicsit öregszel. Érted? És fiatalon elvetted. Mert lehet, van egy-kettő-három gyereketek, már megpróbáltatások, meg sok minden van mögöttetek. Elvetted valamikor, hát azért biztos csak azért vetted, mert szeretted. És őt akarom. És azt mondja, a Biblia, örülj. Örülj a feleségednek, akit fiatalon elvettél. Ebben tehát öröm van. Egy öröm forrása. A házastársi hűség. Önnek a megtartása. Öröm forrása, amikor házasságkötésünk követő első időszakban átvezet bennünket Isten azok a nehézségeken, amikor szembesülünk, hogy mennyire más a társunk, mint mi vagyunk. És elkezdenek bennünket bosszantani bizonyos tulajdonságai. Aztán vezet bennünket a Szentlélek tovább. és már szeretjük egymást annyira, hogy mivel tudom, hogy bosszant ez a tulajdonság, az én tulajdonságom bosszantja a másik, ezért kérem a Szentlélek segítségét, hogy változtasson meg. Csak nem idegesítem direkt, hanem szeretem annyira, hogy változni fogok. És fordítva, ő is. És ezzel meg lehet őrizni azt az örömöt, amelyet Isten a házastársi kapcsolatban adott. És elkezdek aztán hálát adni a másikért, hogy ami korábban bosszantott, jó eszköz az én életem, hogy kiegészítsen, kiteljesítsen, más szempontból láthassa meg a valóságot, és teljesebb képre segítsen, stb. Stb. És őszinte szeretetre motivál engem a Szentlélek a társam felé, a házastársam felé. És aztán őri ifjúkorodban nevet feleségednek, nagyon nagy áldás, amikor együtt tudtok megöregedni. Néhányótoknak ez még nagyon messze van, még nekem is. De már gondolok rá. Nagy áldás, hogyha az ifjúkorodban elvett feleségeddel szeretetben tudtok megöregedni. És nem egy kiüresedett kapcsolatotok van, hanem egy gazdagodó kapcsolatotok van. Öröm van benne abban a kapcsolatban. Változik, átalakul, bizonyos dolgok mélyülnek, hangsúlyok tolódnak jobbra-balra. Hogyha vannak gyerekek, meg unokák, ugye ez megint egy másik élethelyzet, annak is megvan az öröme, de itt nem az unokáknak van öröm van, hanem a házastársának van öröm van. Ez nagyon fontos. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem kell pótszer ahhoz, hogy örülj az életnek, hanem a házastársad elég. Isten így tervezte, így gondolta el. Tehát van az Isten öröme, a házastársi hűségből, szeretetből, odadásból fakadó öröm az életben. Szóval a szülők öröme, fiatalok, figyeljetek. Nagyon fontos dolgot mondok nektek, ha szeretnétek, hogy mosolyogjanak a szüleitek, örüljenek az életnek nap, mint nap, és ne bánkódjanak miattatok, akkor nézzétek meg, mit tanácsol nektek a Szentlélek. A példabeszédek 23-22. Írjátok ezt fel magatoknak a tükörre, ez legyen nyitóképetek. Olvassátok, sokan higgyétek el, a szülők nagyon nagyra fogják ezt értékelni. Mutassátok is meg neki zseppénzadás előtt, hogy milyen igéket tanultok. Ti is örülni fogtok. Na jó, ne legyetek képudatok, legyetek őszinték. Tényleg beszéljük 23-22-től. Hallgass apádra, ő nemzett téged, és nevesd meg anyádat, ha megöregszik. Vedd meg, és ne add el az igazságot, a bölcsességet, az intést és az értelmet. Vígan örvendezik az igaznak apja, és aki bölcset nemzett, örül annak. Örüljön apád és anyád, vígadjon, aki szült téged. Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Mévelem a paráznanő, és szoros kút az idegen asszony. Úgy leselkedik, mint a rabló, és szaporítja a hűtlen emberek számát. Tehát mi okoz egy örömöt, mivel tud örömöt okozni a szülőknek az ifjú, ha odafigyel az Isten útjára, és megérti, hogy Isten oltalmat akar adni az életére, és nem megfosztani valami jótól, hanem megkímélni a pusztulástól. Hogy ne a megégettetés, a szenvedés útján értse meg, hogy jobb lett volna az Istennek engedelmeskedni, Istennek figyelni, apám, anyám intésére figyelni, különösen nagy áldás, hogyha hívő szüleid vannak, imádkoznak érted, jóra tanítanak, értékeld nagyra, és ez örömöt hoz a szüleid életébe, és így hidd el, neked is jobb dolgod lesz. Az eredményes munka öröme, ez is ugye az élethez, a horizontális élethez kapcsolódik, de mindenképpen Istennek az áldása jelenik meg benne. Erről olvasunk a Prédikátor könyvében a 11. részben, 8. verstől. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig. De gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz. És ami következik, az mind hiába való, tehát mulandó. Ugye azt jelenti a hiábavalóság, úgy fordíthatnánk pontosan, hogy mulandó. Örvendez, ifjú, még fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod. De tudd, hogy mindezekért Isten megítél téged. Tehát éld meg a pillanatot, örülj neki, de nem azt jelenti, hogy kezdnék lenni, hogy mindig azon dekáz, örülhetek ennek, nem? Tetszett ez, nem? Gondolkodt a baszalóra. Örülhetek? Bocsi, hogy ilyen focis példákat, nem tudom, miért jut eszembe mindig ez. Ándon. Tehát, hogy éld meg a fiatalkornak az örömeit, de legyen benned egészséges Istenfélelem. azaz tud, hogy Isten előtt meg kell állnod. És ez egészségesen fogja terelgetni az életedet, jó döntésekre segít, és megóv a csapdáktól, a bukástól. Aztán távolítsd el szívedből a bosszúságot, távolítsd el a szívedből a bosszúságot. Ígyetek már, de szerintem annyi baj csinál magunknak. Szóltál arra bosszankodni? És nem soha. Tamás, Lisz, gyere! Tamás. Azt mondja, Tamás, nem szok, hogy taníts bennünket. Szoktunk bosszankodni, nem? És akkor mondjuk, rágjuk. És jó? Most őszintén. Jó szokott nálak ilyenni? Hagyd a bosszankodást, azt mondja, igen. Ne bosszankodj állandóan. Ne zsörtölődjél, mint egy vénember vagy vénasszony. Akárhány éves is vagy. Távolítsd a szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat. Mert az ifjúkor és a fiatalság elmúlik, mulandó. És ugye itt le van írva az igében, hogy hogyan lehet elkerülni a fiatalkori depressziót. A lelki gyötrelmeket, a halálvágyat, amikor az emberben a nihil vesz uralmat a lelkében, és már nem is akar élni se. Azt mondja a Biblia, hogy örülj ifjúságodban a jónak, vedd észre a jót, helyezd Isten kezébe az életedet, és éld meg a fiatalságot, örülj neki, élj a lehetőségeiddel, örülj neki, és sok erőd van, és megtesz több dolgot. Van jó lehetőséged, mert fizikailag nincsenek akkor a korlátaid. Használd Isten dicsőségére, és örülj az életnek. A jó napokban örülj az Úrban, és ne aggódj, hogy mi lesz majd holnap. Tehát nagyon kérlek titeket, keresztényeket, hogy ne a pokollal, meg az utolsó idővel foglalkozzatok. Realitás. Az utolsó időkben benne élünk, hanem foglalkozzatok a megmentéssel, az evangéliummal, az irgalommal, a könyörülettel, a szeretettel, az, hogy Isten még türelmes. Mert ha annyira akarta volna, már pontot tehetett volna a világ végére. Miért nem tett pontot? Hanem mert még mindig van, akik meg fognak térni. Biztosan vannak ma is, akik meg fognak térni. Azért nem nincs még itt a világ vége. Tehát akkor Isten mi foglalkoztatja? Hogy ki fog megtérni? Ki fog megmenekülni? Ki fog hazatalálni az Úrhoz? Amen. És amikor utolsó napokkal foglalkozunk, ahogy tesszük a gyülekezetben is, a sürgetést kell éreznünk. Azért foglalkozunk vele, hogy sürgetést érezzünk az emberek megmentése érdekében. Hogy ne vakon legyünk, hanem értsük, mi történik körülöttünk. Mert ez is felelősségünk. És gazdagon bőséggel van tanítás ilyen szempontból is a gyülekezetben, és mindig érzitek, hogy mindig az arra visz bennünket a tanítás végén, hogy bátorítsa a szívünket az Istennek való szolgálatra. Neki jön a szentelt életre, a lélekmentésre. A jó napokban megőrzött az Isten, melletted volt, és bizonyos lehetsz benne, hogy nem fog elhagyni a nyomorúságban sem, melletted lesz az öregségedben is. Kegyelem az Úrban megöregedni, nagy kegyelem, aki megéri az öregséget, és így átlépni a mennyei világba, a mennyei királyságba. Nem mindenki ragadatik ezt meg. Nagy kegyelem az Istentől. Aztán öröm a Krisztusért vállalt üldöztetések közepette. A hegyi beszédben Jézus így tanít. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, őrjetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen így üldözték a prófétákat is. Azt mondja, legyen jó kedvetek. Az Jézus üllet, nem? Legyen jó kedved. Hogy gyaláznak, üldöznek. Azt mondja, miért? Mert gondold végig, hogy azért gyaláznak, azért üldöznek ezek, mert hozzám tartozol. És eleink, akik előttünk hitben jártak, ugyanezt szenvedték el. Jó úton vagy. Örülj neki, hogy az ellenség felfigyelt rád. Tehát vannak támadások az életedben, mert Istenhez tartozol. Az övé a szíved. Péter apostol ezt mondja, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket, sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség szelleme, a Szent Szellem, az Istenek szelleme megnyugszik rajtatok. Azt mondja, kaptok erőt is. Meg lesz az erő is hozzá, ami szükséges. Aztán a megváltotta köröméről beszél a Biblia, a Lukás 10:20-ban, mikor visszajönnek a tanítványok, ugye, és beszámolnak Jézusnak, hogy kiűzték az ördögöket, beteg gyógyultak, sok jel és csoda történt a szolgálatok nyomán, és Jézus következő tanácsa nekik, hogy fókuszáljatok, azt mondja, valami értékesebbre. Ezek jó, körülnek, nagyszerű, de azt mondja, ennél van valami sokkal értékesebb. De annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ebből fakad egy öröm. Ki az, akinek a neve hiszi, fel van írva már a mennybe? És ha meghal, akkor mennybe jut. Nem csinálok statisztikát. Én nagyon kívánom neked, hogyha most nem tudtad hittel felemelni a kezedet, akkor gondold végig, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért. Nem neked kell tenned valamit, ő tett valamit. Egyszerűen csak fogadd el. Nem olyan nehéz ez. Tudom, hogy neki adni az életünket azért nagy rizikó, míg az ego olyan nagy, de csak ő tud megmenteni. Tehát nem borold az, aki az özönvízerő belemegy a tengeratjáróba, amint túlélheti a bajt. Mert Jézus használja ezt a képet Noé bárkája kapcsán. Hogy a kereszt úgy mennek bennünket, mint Noé idejében, özönvíz idejében megmentette Isten az embereket, akik bementek a bárkába. Többi nem hallgatott Noéra, de aki bement, mind megmenekült. Bátorítalak, add a szívedet Jézus Krisztusnak. Ne hezitálj, ne várj egy napot se. Sőt, egy percet se. Egy másodpercet se várj. Ha tehetném, azt mondanám neki, most ér meg. Mert ma az ő szavát hallod, nekem így meg a szívedet, azt mondja az írás. A zsidók megkeméredték a pusztába, azt kóvágtak 40 évet feleslegesen. Egyik őtök se legyen, aki 40 évet elpocsékol az életéből, és a végén megöregszik, azt mondja, olyan bolond voltam, itt ültem a gyülekezetbe. A pásztor prédikált, mondta nekem, hogy most adjam az életemet át Jézusnak, és nem hallgattam az Isten szavára. Ne legyél bolond. Add az életed Jézusnak, hogy az ő öröme legyen a szívedben. Mert a megváltásnak van öröme. És ha te meg vagy váltva, akkor gerjessze fel a Szentlélek a szívedben, a szívünkben a megváltás örömét. Isten a megváltottak felett örvendezik, azt mondja a Biblia. De nem csak neked van örömed, Isten is örül neked. Biblia így tanít bennünket Lukács evangéliumában. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszik közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja. Ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Hazamegy, összehívja barátait és szomszédeit, majd így szól, örüljetek velem! Mert megtaláltam az elveszett jómat. Azt mondta a nagymamámnak, hogy nagymamám, tudod, hogy az Úr Jézus az egy bárányért azért ment el, hogy ott legyen, ahol ő van. Tehát nem azt írja a Biblia, hogy elment, kihúzta a szakadékból, na jó vagy, menjél a dolgodra. Hanem elment megmenteni, hogy ott legyen, ahol ő van. Hazavitte, azt mondja. Hát ez az menny, ilyen a menny öröme. Amikor valaki meg van mentve, annak a mennyben kész a helye. Nem majd valami bizonytalan esemény, a mennyei üdvösség, az biztos, 100%, a garancia Jézus Krisztus. A Biblia azt mondja, felveszi, hogy ott legyen a lőván. Ilyen vagy te is, aki engedted magad megtalálni Jézus Krisztus által. Felvett, azért vett fel téged, hogy ott legyél a lőván. Mit gondolsz, az Úr Jézus ül a trónján, és akkor balkóbál, hogy fekete-fehér, hát minden harmadik megmenekül, jó, a negyedik, ja, így jártál. Tehát, hogy így gondolkodik? Hát azért adta az életét, hogy valaki vagy megüdvözül, vagy nem üdvözül. Hát ő mindenkit eljött megmenteni. És aki csak hisz ő benne, az ő neve által üdvösséget nyer. Megmenekül. Nem bizonytalan, ez 100% biztos. Azért veszi az ördög az örömét a hívőknek, mert elhiszik, hogy ez bizonytalan. Egyből elkezdenek úgy gondolkodni, nagyon hamar, testi értelemben, hogy valamit tennem kell az üdvösségemért. Elveszítik a kegyelemnek a nagyságát. Hogy Isten tett valamit, nem én tettem. Én csak az átszerzett kezét elfogadtam, megragadtam. De hát hogy ragadtam meg, tudod? Így. Tehát ő fogott meg végül engem. Hát nehogy már azt gondolod, hogy így. Hát így ragadott meg, így. Arra sem volt erők, hogy mi visszafogjunk. Maximum ennyit. Könyörű. Jaj. És ő megragadott. vállára vett, hazavitt bennünket. És a Biblia azt mondja, hogy a mennyben ez nem egy olyan érzelmi hullámot váltott ki, na jó, van már megint ez egy kis szerencsétlen itt lesz. Na hát ezzel is egyet többen vagyunk. Romlik a statisztika. Az átlag romlik. Nem lesz olyan szuper a menny. Ez egy kis gyenge csenevész. Ez is itt lesz. Nem ezt mondja a Biblia, hanem a Biblia azt mondja, hogy boldogság, öröm van. Ugye ezt a mennyei képet rajzolja le a történetben Jézus, hogy öröm van a mennyben, amikor megmenekül valaki. Amen. Egyetlen megtérő felett, igaz, őszinte öröm van a mennyben. Azt mondja, halleluja, ó, atyám, dicsőség neked, nagyszerű terv volt ez. Drága Jézus, ó, de nagyszerű terv volt ez, működik. Aha, a 21. században is. Az elektromos autók korában is. Ugyanúgy működik az evangélium. Halleluja! És mikor valaki megtér, és odaadja az életét Jézusnak, öröm hullámok mennek végig a mennyen. Hallottad, ó, igen, óriási. Mióta szurkolunk már érte? Ó, annyit hallottuk imádkozni az anyját, apját, testvéri, barátját, szomszédját. Annyit jöttek hozzá már. Ó, ilyen köteg imádság van már. Nálad is, nálam is van kettő ilyen köteg. Ó, hát nem is tudtam, hogy ennyien imádkoztak érte. Olyan boldogság van. Na végre! Timóteus azért levélben azt mondja Pál apostol a Timóteusnak, hogy felfedje előtte az evangélium titkának a mélységeit, ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amelyet rám bízott az Isten. A boldog Isten dicsőségéről. Tehát Isten nem egy ilyen... Nem is tudom. Aszaltképű, szürkearcú, üveges tekintetű személy. A ragyogó arca van. Sugárzik az élet, az áldás, az erő, a jóság, a szeretet. A tekintetében az igazság, a szentség, a tűz. Így ír el a Biblia. És ez Isten boldogan örül, amikor jót tehet velünk. Ezért mondja a Szentírás Szofóniás könyvében, veled van Istened az Úr, ő erős, és megsegít. Olvassuk tovább. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Még kész megújítani is, helyreállítani, rendbe tenni az életünket. Mindezt örömmel teszi. Aztán, hát csak röviden, az evangélium hirdetőinek is van öröme, amikor látják ugye a megtérteket, a János 4.36-ban az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Az evangélium hirdetésében elő öröm. Majd itt a együttéző szívnek az öröme és könnyei. A római levélben ezt olvassuk. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Az együttérzésnek az áldása. Az együttérzés áldása. Aztán Pál örömre buzdítja a szenteket a Szentlélek által. A Filippi levélben két helyről olvasok, a harmadik és a negyedik részből. Így. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. De azért ez sem volt Matyó hímzéstársaság, pedig ezek nagyon jó gyülekezet volt. Tehát a Filippi gyülekezetet örömének koronájának nevezi Pál apostol, akik nagyon komoly szolgálatot végeztek. Egészen a déli misszióig támogatják Pál apostolt adományokkal, lelki munkásokkal. Tehát nagyon komoly ennek a kis Filippi gyülekezetnek a lelkülete. Mert ugye, hogy indul, megszabadul, ugye, megtér Lídia, megtér a börtönőr, meg megszabadul egy démonizált proféta lány, ez a... Jövendőmondó, nem proféta, jövendőmondó lány, és akkor így, ez a gyülekezet. Két család, egy kivéhet római katona, egy démonoktól éppen frissen szabadult jövendőmondó lányka, és egy Tiatirából való üzletasszony. És a családjuk, ez a gyülekezet. Így indul, aztán ebből lesz majd valami. Nem tudjuk, mekkora gyülekezet volt, de hogy nagy szívük volt, az biztos. De nekik is ezt kell írni Pálnak, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Én nem fogok ebben belefáradni. Én mondani fogom mindig, hogy megerősítésetekre legyen a Szentlélek által. Aztán a Filippi 4:4-ben örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, megint csak ugye Pál, ismét mondom, örüljetek, és a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, mert közel van az Úr. A Tesszalonikai levélben így bátorít Pál. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a javatokra, a ti javatokra. Azt mondja, azért mondom, anyja Pál, azért írom ezt nektek, hogy jó dolgotok legyen. Pál hiteles volt ezekben a szavakban, mert olvastuk az Apcsér 20:19-ben, szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt éltek. Követte Krisztust, akiről ezt olvassuk. Jézus Krisztus, hogy a testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy ki szabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. És végül a menny öröméről, méghozzá a gyülekezet feletti öröméről. De mennyországban van egy nagy öröm a Krisztus gyülekezete felett. Ezt olvassuk a Jelenések 19:6-tól. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörögés hangja volna. Halleluja! Halleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk, mondják a mennyben, ne csak úgy örülgessünk, hogy tehát ugye az új reményben is értsék, fontosnak adott a Szentlélek, hogy jöhetett, és újjongjunk. Tehát azért, hogy azért ugye a keretei is meglegyenek, tehát ezeken csak hanem ez egy kicsit olyan nagyobb amplitúdó öröm volt, na, ami a mennyben ott megjelent. Nem csak egy gyenge mosoly, hanem egy kicsit olyan erősebb volt. Na, ebben a Gyuri Betánnak ennyit mondanom, egy kicsit erősebb dolog volt ez, mint újjongjatok, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, ez a gyülekezet képe, a Jelenések könyvében a mennyasszony, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyorsba, ez pedig a szentek megigazulásból fakadó igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéjé. És a formai dolgokról csak egy zsoltár részlet, korafiainak zsoltárra ugye a dicsőítő zsoltár, ti népek mind, hogy kell tapsolni? Voltunk egyszer egy gyengébb színházi előadáson, ciki volt nem tapsolni. Legszerűen nem tapsoltam volna, mert gyenge volt, de mégis megtapsoltuk illemből. Na most itt nem egy illendőségből való tapsol van szó, hanem az újongás tapsa. Mint amikor a győzteseket megtapsolják. Tehát a győztes megtapsolják, hogy halleluja, szuper, szuper, vagy dicsőség az Úrnak. Ugye ez egy formai dolog. Aztán halsogó hangon újjongjatok az Isten szín előtt, Isten előtt. Tehát ez is ugye egy formai megjelenése az Isten magasztalásának, a dicsőítésének, az örömnek. Tehát semmiképpen nem mély öröm, amit soha nem látott senki. És bátorításul három igerész zárásképpen. Nézzétek csak a Zsoltárok könyve 118-as fejezetéből, ugye ez köszön vissza, ez a Zsoltár, mint profécia beteljesedése Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor, virágvasárnapon. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, ugye a farizeusok építőknek nevezték magukat egyébként, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk, és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket, válaszolták a papok az Úr házából. Az Úr az Isten, ő ad nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz, az oroszlánás képe. Istenem, vagy hálát adok neked, Istenem, magasztalak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Olvassuk együtt ezt a verset. Adjatok hálát az Úrnak, miért? Mert jó, mert örökké tart szeretete. Majd nézzétek a 32. Zsoltárt, 8. versétől. Bölcsé teszlek. Megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ugye ez a vezetésre való ígéret. De hogy is folytatódik? Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló, vagy az összvér, amelynek kantárali zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Ne fegyétek, ez a kis fiatal szamácsikó életében nem vitt még embert a hátán. De mégis engedelmeskedik az Istennek. Mégis beviszi a mestert, beviszi a megváltott a Krisztust. Azt mondja a Biblia, mi is legyünk egy ilyen alázatos engedelmességgel az Isten színe előtt, hogy be tudjon vonulni azokba az élethelyzetekbe Krisztus, ahol vagyunk, és ahol élünk. Ne kelljen kantári zavlával fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretetével veszi körül. Örüljetek is, örüljetek az Úrnak, és újjongjatok, ti igazak, azaz megigazítottak, Isten igazságát nektek adta Krisztusban, vigadjatok, mint ti igaz szívűek. És a Krónikák könyvéből a már olvasott igét olvasom ismét, aláhúzva, hogy a dicsőítés a szellemi harc eszköze is. Ez nagyon fontos dolog. Tehát, ha nagy küzdelemek érnek az életben, nagy harcaid vannak, akkor tudatosan dicsérd az Istent, teljes erővel. Vadd meg az énekekben az igéket, és akkor, amikor a legnehezebb, akkor dicsérd a leghangosabban. Adj bele mindent, és értsd meg, hogy Isten szellemi hadviselésében nagyon fontos eszköz, hogy őt magasztalod, rámered a tekintetedet, a bizalmadat beléveted, a harcot rábízod. És hiszed, hogy ő tud rólad, szeretetével vesz körül. Nézzétek, és ez fontos, hogy a dicsőíték is, akik itt állnak, ezzel a hittel, ezzel a megértéssel, szellemi belátásra rendelkezve dicsőítsenek. Nem egy istentiszteleti program rész. Nem nekem tetsző, nem tetsző, ilyen hangszer, nem ez a lényeg benne. Mondtam már nektek, hogy a kínai ébredésben láttam videókat, nem lehetett hangosan énekelni, mert elvitték őket börtönbe. Úgy jöttek össze kisebb helyeken, hogy mondták, hogy az ötös éneket énekeljük. És akkor csendben mindenki énekelt magába, és folytak a könnyeik. Mindenki énekelt az ötös éneket. Halkan magába énekelt, és sírtak. Dicsőítés volt? Hú, nagyon. Tetszett a mennek? Bizony, nagyon tetszett a mennek. Aztán nem nincsenek zenészeik. Hát nincsenek zenészek. Hát, megtért parasztok, akik a rizs termesztésből élnek, honnan tudnának zenélni? És akkor azt mondják, nincs hangszerünk, van kezünk. És tapsolnak, az a hangszerük. Dicsérik az Istent hangszereikkel, és felhangon dicsérik az Istent. Ballangóba tartanak konferenciákat. Miért bemennek a ballangba, mások ráhengerítik a követ. Ugye addig az egy hétig, amíg benn vannak a konferencián, mert oda ment egy szolgáltató, hát mindent el kell mondani. Daniel Mate elmondta, hogy vitték neki a teát, 5 órát prédikált, mondta, ne hagyd abba. Hát nem is tudjuk, mikor hallottunk ígéretést. Hát azért jöttünk a hegyekbe, ide a ballangba. Főzték neki a teát? Hát a ballangba. Adták le. Matamucsú úgy hittek. Matamucsú. Igyek is teát, pihenjek is, ülj ide a kőre. Csak folytasd, taníts bennünket. Nem megkövéredett szívvel, hanem vágyakozó lélekkel. Tehát azért mondom, hogy a dicsőítés az megértés kérdése. Megértés kérdés. És mi hálások lehetünk, hogy teljes szabadságot tudjuk dicsérni az Istent. Teljes szabadságba tehetjük ezt. Tehát szellemi harc. Miután tanácsot tartottak a néppel, fölállította az Úr énekeseit. Gyertek is, jó dicsőítők. Gyertek. Jó, hát már jól sok a Bibliába. Akkor csináljuk, nem? Csináljuk. És aztán én azt kérem, hogy Józsi, majd gyere imádkozzál előtte. Jó, és akkor úgy megyünk a dicséretbe. Gyere is. Csak elolvasom az igét. Fülállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete, amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó amóniak, moábiak és Szeírhegy vidéki lakói között. Ezért vereséget szenvedtek. Amen.